Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ahogyan ígértük, az Európa-bajnokság alatt speciális adások lesznek, két vendéggel, a teljes terjedelemben azért ritkán fordult elő ilyen, nem mondom, hogy példanélküli, de itt az Európa-bajnokság kíván természetesen ilyen plusz és extra dolgokat is. Rutka Jánossal és Bán Tiborral fogjuk majd kibeszélni a történéseket, és nem úgy, hogy nagyon apró részletekre koncentrálunk, vagy itt akár meccseket elemzünk, és meccsrészleteket fogunk kiemelni.
Pont, hogy a nagyon apró részletekre koncentrálunk.
Azokra is, igen, de próbálunk kiemelni ezek közül néhányat. Tehát nem végig szaladni ezen. Az első, amiről mindenképpen nyilván érdemes beszélni, az Magyarország-Franciaország 1-1, és akkor itt át is adom a szót nektek.
Melyikünknek?
Igen, ez a probléma a sok vendéges felállása, hogy senki nem
ahogy a múltkor ezzel kezdtem, úgy akkor hadd kezdjem ezzel most is, hogy ti kint voltatok?
Nem, nekem nem volt lehetőségem, mert ugye mindig mérkőzés után értékeljük élőben a látottakat, és nem érnek vissza a stúdióba, úgyhogy én stúdióból néztem végig.
Kénytelen voltál objektíven nézni, tehát az érzelmek nem ragadhattak el?
Én próbálom mindig objektíven nézni, aztán az nem mindig sikerül, hogy ez mennyire tetszik másoknak is.
Én a stadionban néztem objektíven. Igazából
teleobjektíven,
mert pont abban a sarokban voltam, ahova Fiola Attila kiszaladt, de mondjuk annyira fönt, hogy konkrétan kettő sor volt fölöttem.
Akkor hát nem borított rád az asztalt?
Esélye nem volt. Szerintem egy gerelyhajtó nem tudott volna megdobni semmivel a pályáról.
Igen, de egyébként akkor mind a kettő mérkőzésen kint voltál, ez azért, azért nem is olyan nagyon nagy dolog számomra, mert mind a kettőn találkoztunk. Nem újdonság, inkább így mondom. De
most sikerült meglepődve bemondani.
Igen, ez a színészi játékom. Na de hát, én most gondolkoztam ezen, és miközben elmondott te a válaszodat, majd én is megfogalmazom a sajátomat, hogy mi volt a különbség, vagy mondhatod a hasonlóságokat is, mert nyilván azért egy 0-3 meg egy 1-1 között önmagában van különbség, de itt hangulatában, érzésében mi volt az, amit másként éreztél?
Hangulatában szerintem nyilván csak a legvégén volt különbség, ugye a franciák ellen jött a katarzis, a portugálok ellen pedig nem, de igazából a mérkőzés közbeni hangulat az szerintem teljesen ugyanolyan volt. Nyilván a franciák ellen az adott egy pluszt, hogy vezettünk viszonylag sokáig, a portugálok ellen meg az, hogy ez volt az első meccs, tehát mindenkinek az első ilyen meccs élménye a Puskásban, amikor tényleg egy EB csoportmeccsen, nem is akármilyen ellenfél ellen. Úgyhogy döbbenetes volt. Számomra az volt nagy különbség, hogy ugye mondtam, hogy a franciákat teleobjektíven néztem, a portugál meccsen viszont a tizedik sorban ültem nagyjából a félpályánál, tehát konkrétan hallottam, hogy mit beszélnek egymással a játékosok a pályán, és nagyon jó volt figyelni testközelből a gesztusokat, nem csak a magyarok, hanem a portugálok gesztusait is. És az volt a benyomásom, hogy a portugálok nagyon-nagyon nehezen pörögtek föl, és szerintem indokolatlanul túlbiztosították a játékukat ezzel a két védekező középpályással. Ők láthatóan nem a magyar meccsre készültek. Mint ahogy a franciák sem. A franciáknak nekem a hozzáállása egy kicsit fura volt, hogy nem éreztem úgy, hogy nem azt, hogy nem akarják megnyerni a meccset, hanem úgy voltak vele, hogy úgyis megnyerik ezt a meccset, akármit csinálnak, és amikor meg már baj volt, akkor nem igazán tudtak úgy felpörögni. Tehát igazából a nagy helyzeteik azok még 0-0-nál voltak az első fél időben, amikor úgy voltak vele, hogy jó, hát úgyis lesznek majd rések a védelmen, majd jól kihasználjuk, 2-0 fél idő, köszönjük szépen. Aztán nem így történt, és látható volt, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel a második fél időben, tehát letáboroztak a 16-os előtt, de semmiféle kreativitás meg ötlet nem volt a játékukban.
Mielőtt itt ti is elmondjátok, nekem elmondom, hogy mi volt a nagyon nagy különbség a két mérkőzés között. Mind a kettőnél egyébként majdnem pontosan ugyanott ültem, ez a tábor fölötti szektor ott a szögletzászlónál, nekem a szünet. Tehát az az élmény, amikor közvetlenül a félidő végén, a szünet előtt gólt szerez a csapat, és utána az a hangulat, ami a lelátón, ott a kerengőben, a WC-ben mindenhol uralkodott, az valami egészen félelmetes volt, az nekem életemnek az egyik legnagyobb ilyen szurkolói élménye. És ez kitartott, tehát amikor visszajött a csapat, és aztán utána, bár ugye ott azért az első 10 perc a második fél időben akár alakulhatott volna rosszabbul is, de kitartott az egész mérkőzés végéig.
A katarzis. Amúgy a hangod is egész jó, most a múltkor rosszabb
volt. Igen, hát már megedződött. Ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk korábban, hogy mindig az első meccs a necces. Most már jöhetne még 8.
Én azon mosolyogtam, talán Tibi, te mesélted, hogy volt egy kedves ismerősöd, aki kiment sörért a 45. percben a gól előtt, úgyhogy neki megmaradt a kerengőből visszamaradt hangulat, mert a gólt azt nem sikerült látni, az egyetlen gólt, ami talán 40 év alatt lehetősége lett volna ilyen volumenű csapat ellen látni. Úgyhogy, de hát ez nem csak a helyszínről, szerintem ez a tévéképernyői elül is szurkolói zónákból mindenhonnan egy fantasztikus élmény volt, és persze ilyenkor az embert elviszi egy picit ennek az egésznek a hangulata. Azért, ha szakmailag nézzük, mindkét mérkőzésen első fél időben volt 3-4 hatalmas nagy helyzete az ellenfeleinknek, és valóban ez a könnyebb hozzáállás, ez azt eredményezte, hogy ezek sorra kimaradtak, és a franciák ellen ez meg is bosszulta magát. Én inkább azt látom, nem tudom, ti ezt hogy szemléltetek, hogy ezek a nagy csapatok az ilyen mérkőzéseken úgy vannak, hogy hát taktikailag, mert minden, hogy kicsit engedjük el ezt az egészet, úgyis van egy-két olyan játékosunk, aki majd eldönti a mérkőzéseket. Ugye azt veszük, a portugálok 2016-ban sem nyertek csak egy mérkőzést a 90 perc alatt, úgy lettek Európa bajnokok, és valahogy ezt éreztem most is, hogy majd mindig jön egy Ronaldo, majd úgyis lesz egy-két helyzetünk, abból mi úgyis szerzünk gólt, a többi meg majd adja magát. És hát egy ilyen magyar csapat ellen, aki most már bárkinek a játékát el tudja rontani, ilyen lelkesedéssel, ilyen hozzáállással, mint láthatjuk, most már 90 percig is működnek Rossi elképzelései, ez megnehezíti mindenkinek a dolgát. Számomra az ott különben még nagy kérdés, hogy ebben az esetben, amikor jönnek majd a cserék, ugyanúgy, mint a portugálok ellen, és egy Rafa Silva vagy Renato Sanchez, aki hozzá tudott adni a játékhoz, és eldöntötték a cserék által az utolsó percekben a mérkőzéseket, hogy az miként fog kinézni most a franciák ellen. És ugyanúgy jöttek a nagy nevek, Tolisso, Giroud, Dembélé, igen, és a végén még Lemar is, de hogy itt nem tudtak már annyit hozzátenni, mert azért, hogyha valaki egész mérkőzésen csak így lötyög, nem adja a 100%-át, nem koncentrál, úgy azért ebből nagyon nehéz egy ilyen szervezettel játszó csapat ellen megújulni és újítani, és ez most szerencsénkre nem is sikerült
az ellenfél. Pont ez az, hogy a portugálok ellen is már ez volt, hogy óriási különbség, amikor a cserék bejönnek, de a portugálok ellen még talán valamire számítottunk. Még ott volt a levegő, hogy első meccs ott a portugálokat sokkal inkább tréfálhatjuk meg, mint a franciákat. És nekem is ez volt az érzésem, különösen akkor, amikor kijöttek a kezdő csapatok, és Marosi Gerivel azt beszéltük, hogy talán majd a franciák forgatnak, és a magyaroknál is lesznek cserék, hogy jobban bírjuk ugye a sorozatterhelést. Mikor megláttam, hogy Mbappé, Benzema, Griezmann elől, akkor megnéztem, hogy milyen italok vannak az itallapon, és elengedtem ezt a meccset még jobban, mint előtte. De nem ez volt, és azért furcsa ez, mert talán, amit sokszor felhoznak ilyen esetben, hogy kicsit motiválatlanok azok a játékosok, azok a világsztárok, akiket sorban egymás után bedobsz a kezdőbe, nem lett volna okosabb Deschamps-tól, hogyha most próbál meg egy inkább felforgatott kezdőt a pályára küldeni. És pont ez volt az, amit éreztem, hogyha esetleg Lemar vagy Dembélé kezd, vagy bárki azok közül, aki csereként jött föl, akkor lehet, hogy ez tök máshogy alakul.
Igen, ebben biztos, hogy benne volt. Ez még egy dolog szerintem, ami például egy sztárnak biztos, hogy nem esett jól, az a már itt emlegetett 3 órás kezdés, az azzal járó hőség. Nyilvánvalóan ez ilyenkor plusz motivációt kell, hogy jelentsen, mármint, hogy plusz motiváció szükséges ahhoz, hogy ilyen időjárási körülmények közepette is valaki azt a csúcs teljesítményt adja le, amit egyébként várnak tőle. És hát ez nekem, és nem tudom, Tibi, neked is ez volt az érzésed a helyszínen, ez volt az, ami nagyon fájt szerintem a franciáknak. Nem véletlen, hogy Deschamps is ezt emelte ki talán elsőként a meccs utáni nyilatkozatában, hogy nagy meleg, kicsit magyarázkodásnak hangzik persze, meg mindenkinek nagy meleg volt, csak pont ilyenkor segíthet az a plusz pszichés többlet, az a motiváció, meg az az energia, amit a szurkolóktól kapnak a játékosok, ami a franciáknak nem volt meg.
Abszolút azt láttam rajtuk, hogy nem elég élesek, és nyilván nem fizikailag vannak problémáik, mert ezek tényleg olyan iszonyatos gladiátorok, hogy nem tudnak fizikailag elfáradni.
Pogba nem lett gyengébb.
Nem feltétlenül, de az látszik, hogy az egész EB-nek egyébként szerintem ez az egyik komoly tanulsága, tapasztalata, hogy az igazán top ligában kizsigerelt játékosok, akik a legélesebb és legtöbb meccset játszották, fejben iszonyatosan fáradtak. Tehát nem jönnek azok a gyors döntések, azok a váratlan megoldások, hanem csak a tutit. A francia meccs szerintem a második fél, de ez tipikusan olyan volt, egy kézilabda meccs. Fölálltak a 16-osunk környékére, és körbe-körbe passzolgattak, de senkinek nem jutott eszébe semmi. Nem volt egy elmozgás, mindig egyel tovább rúgták a labdát, jöttek a beadások, azokat meg azért egy kivételével sikerült elhárítani, és ugye ami gólt is kaptunk, az se volt egy kidolgozott akció, tehát Loris hátsó rúgta a labdát, és pont úgy pattant legalább háromszor, hogy ez nekünk nem volt jó.
Ez elég jó kirúgás volt.
Igen, de különösebb ötlet nem volt benne, tehát látta, hogy ott van elő a Benzema, akkor rúgjuk oda.
Na jó, de azon kívül volt hat olyan helyzet, amiből, ha őszintén akarunk, bármelyikből lehetett volna.
Persze, de nem olyan helyzetek voltak ezek, hogy egy-egy váratlan megoldás, tehát Mbappé ott próbált biciklizgetni a szélen, de szerintem nála ez mondjuk egy átlagos munkanapnak tűnt. Hanem egyszerűen nem voltak semmiféle váratlan megoldást, nem tudtak húzni.
Kanté volt a legkreatív a támadásban.
Hát tőle ezt megszoktuk, tehát ő egy isten, hát ez nem kérdés.
Igen, egy nagyon jellemző hasonlattal éljek, ez olyan, Rudi, nem, hogy igazából csak akkor teker fel dobogókőre az ember, hogyha kell olyan motivál, csak úgy magától nem.
Igen, hogyha az ember előre elhatározza a célt, hogy mit kell teljesíteni, akkor nyilván sokkal könnyebben sikerül
még
is azt elérni, de amikor ott menet közben kell váltani, és új célokat kitűzni maga elé, pláne 40 fokban, az úgy már egy picit nehezebben működőképes.
Na és akkor tudom, hogy ezt szeretitek a legkevésbé, de mégis egy kicsit beszélni kell arról, hogy...
Tippeljünk.
Nem is, hogy tippelni, de mit várunk ettől. Itt azt mondtuk, hogy a portugálok elleni mérkőzés is rengeteget vett ki fizikailag a magyar játékosokból. Azért ugyanez volt az érzés a végén, mint a franciák elleni mérkőzésen is. Tehát nem azokon a nyírásokon vették a levegőt, ami megszokott.
Nem csak.
De minden, tehát hogy az összes bőrpórus segített abban, hogy még oxigénhez juttassa magyar játékosok szervezetét. Ehhez képest most jön egy utazás München, nem hazai közönség előtt, kisebb közönség előtt, talán ezeknek is lehet némi szerepe. Azért próbálom ezeket a szempontokat is behozni, mert itt nyilván rengeteg dolgot meg kell vizsgálni, nem beszélve a németek erejéről, meg az ő keretüknek a minőségéről, ami egyébként itt befolyásolható, vagy befolyással lehet a mérkőzés kimenetére.
Most már így látva a többi mérkőzést is. Egy kicsit félek ettől a találkozótól, aminek több oka is van. Egyrésztről Magyarországnak nem állnak olyan, nem megbántva senkit, olyan minőségű cserék a rendelkezésére, akik lehetőséget biztosítanának arra, hogy két ilyen mérkőzés után esetleg nagy változások legyenek a kezdő csapaton. Olyan változások, amelyek a német rohamoknak ellen tudnak állni. A franciáknak talán, ami még szembetűnő volt, egy apró visszatekintés a mérkőzésre, hogy annyira rosszul működött a letámadásuk, lehet ezt a nagy melegnek a számlájára írni, hogy abszolút nem helyezték.
Nem is volt gyakorlatilag.
Abszolút nem helyezték nyomás alá a magyar védelmet, úgy többször előfordult a szokásos recept, Gulácsi kipasszolja, és teljesen nyugodtan el tudták kezdeni a magyarok a támadásokat építeni. Na most a németek ellen ilyen nem lesz, ők sokkal inkább labdabirtoklóak, sokkal inkább megpróbálják rányomni az akaratukat az ellenfelükre, és hát pont a portugálok ellen megmutatták, hogy ezt akár a legnagyobb csapatok ellen is nagy önbizalommal megteszik. Nyilván volt hiba, mert például én kimondatlanul nagyon haragudtam Fernando Santosra, aki nem vette észre 80 percen keresztül, hogy a két szélső hátvéd hogy veri meg a csapatát, és nem változtatott ugye a portugál összeállításon vagy hadrenden, de ettől függetlenül a németeknek azért vannak olyan játékosai a cserepadon is és mindenhol, akik azért nagyon nehéz feladat és 90 perc elé tudják állítani a mieinket, és ott nem lesz megállás tulajdonképpen, szerintem akkor sem, hogyha véletlenül kapunk egy gólt, úgyhogy ebben még akár a legrosszabb forgatókönyv szerint az is benne lehet, hogy itt lesz egy nagyobb arányú, ami magyaroktól nem szoktunk meg az elmúlt időben, egy nagyobb arányú vereség.
De az is beleférhet.
Most már igen.
Most már minden belefér, tehát szerintem azon már túl vagyunk, hogy a bármiféle számolgatás, nyilván persze mindenki ezt írja, hogy ha nyerünk, akkor tovább jutunk, de itt már elvárásokról biztos, hogy nem beszélhetünk, az EB előtt sem beszélhettünk, de most már minden létező várakozást felülmúlt ez a csapat. A németektől én azért félek, mert németek. Tehát ők nem fogják könnyedén venni a magyar válogatottat, még akkor se vennék könnyedén, ha kétszer agyonvertek volna minket az első két körben. Ők nem franciák és nem portugálok, hogy jó, kimegyünk a pályára, rugdossuk egymáshoz a labdát, aztán előbb-utóbb nyerünk. A portugálok ellen megmutatták, hogy milyen az, ha ők igazán élesek.
Hát meg nem tudom, eszetekbe jutott nekem, és kicsit úgy restellem magam miatt, de nekem eszembe jutott egy egyszer-kétszer itt az elmúlt napokban, az elmúlt órákban a 7-1-es brazilok elleni győzelem, meg a Bayern München Barcelona kiütése.
Nem. Ez a 3-5-2, ez nem csak Budapesten, ez Münchenben is ugyanolyan 3-5-2 lesz, és ez ellen nem rúghetett senki. Nem tud úgy összeesni, szerintem ez
szokott,
a válogatott.
Meg a Barcelona ellen sem, ezt csak úgy halkan jegyzem meg. De azért mondom, hogy ezt el kéne hesegetni ezt a gondolatot, csak segítsetek benne.
Igen, tehát legyen igazad, Doma, de az, hogy 3-5-2, az egy ponton túl teljesen mindegy, ha iszonyatos minőség és fizikai különbség van. Minden egyes párharcot, ha összevetjük a játékosok között. Ezek a magyar játékosok nem játszanak úgy, hogy 10 nap alatt vagy 9 nap alatt három ilyen iszonyatos fizikai és szellemi igénybevételhez hozzá legyenek szokva, Vili Orbánon és Gulácsin kívül gyakorlatilag senki.
Különben pont azt néztem, ismét visszakacsintva egy kicsit a francia meccsre, hogy mennyire elvisz valóban mindenkit az érzem, hogy például Fiola, akit mindenki éjjenez és dicsér ugye a teljesítménye okán, hogy 69%-os volt a passzpontosága, 11 pár harcot veszített, szóval ha megnézzük a statisztikai oldalakat és összehasonlítjuk a két csapatnak a számít, óriási különbségek vannak még így is a döntetlen ellenére. És akkor mi lesz Németországban? De én sokkal inkább kiemelném azt, hogy jelen pillanatban, ha jól számoltam, hogy 1-2, van 3 olyan csapat, aki pontot se szerzett, ugye a törökök már kiestek 8-1-es gólarányjal, ugye gólt már mi is lőttünk, van 4 olyan csapat, aki 1 pontot szerzett, és ha megnézzük a mutatóinkat, ezt a 7 helyzet, vagy 5 helyzet kialakítás, 3 kaput eltalövés mindkét meccsen, volt 7 olyan mérkőzés, ahol ennél rosszabb teljesítmény nyújtottak. Miről beszélünk, hogy a magyar csapat már így is túlszárnyalta azt, amit bárki elvárhatott volna tőle egy ilyen nehéz csoportban, egy ilyen nehéz ellenfelekkel szemben.
Igen, pont az egyik angol nyelvű adásban a finnektől Ari Vatanen egy autóversenyző beszélt, és ő is ezt mondta, hogy most bármi történik, az már csak ajándék nekik. Szerintem így kell tekintenünk, nem?
Viszont tényleg, hogyha kapunk 6-ot vagy 7-et, akkor nem hiszem, hogy bárki boldogan vonulna utána az utcára.
A belgák ellen is gyakorlatilag ünneplés volt, meg mi volt a Hősök terén?
0-4-nél.
Másnap, tehát, vagy két nappal, nem is tudom mennyivel később, egy 0-4 után. Szerintem semmit nem számít. Tök mindegy. Így, hogy ilyen ellenfeleink vannak, így nem számít, hogy egy ponttal, és mondjuk mínusz, ha maradunk a 0-4-nél, mínusz 7-tel fogunk kiesni. Nyilván az egy másik helyzet lenne, olyan csapatokkal szemben lennénk a csoportban, akik ellen elvileg lenne valami esélyünk, és mondjuk nekünk kéne építkezni. Azt mondom, hogy szerencsére nem ez a helyzet, mert ez a keret nem biztos, hogy alkalmas arra. Erre viszont nagyon alkalmas, különösen egy ilyen szövetségi kapitánnyal, aki szerintem, ha azt nézzük, hogy mondjuk milyen erős a játékos keret és mit hoz ki a csapatból, akkor a top 3-ban van ezen az EB-n.
Na mindjárt ezekről a dolgokról is beszélgetünk, meg itt szóba kerül a többi válogatott, de mielőtt folytatnánk, egy új rovat következik a műsorunkban.
Amit az egész Európa bajnokság alatt hallhattok majd, mert hogy amivel eddig nem foglalkoztunk, vagy amilyen szempontból nem vizsgáltuk az EB-t, az a szurkolók szemszöge, és a mai adásban elkezdünk egy ilyen rövid 5 perces kis részekből álló sorozatot, minden adásban hallhatjátok majd. Az elsőben dr. Kemény Dénessel, korábbi vízilabda szövetségi kapitánnyal, háromszoros olimpiai bajnokkal beszélgettünk.
A szurkolói rovatot a Telenor támogatja.
Nem tudom, hogy már az adáson belül, vagy még előtte másodlagos sportágnak nevezted a vízilabdát, annak viszont az összekovácsoló erét maximálisan össze lehet hasonlítani azzal, mint ami a fociban zajlik. Ezt ilyenkor, mint ahogy volt a Margit-szigeti Európa-bajnokság is, ezt a csapatot, ezt mindenki magáénak érzi.
Azért azonosul vele a szurkoló, mert nekünk van hagyományunk. Tehát itt 32-ben értük az első aranyat. Az lassan 100 éve van. Tehát a vízilabda csapat jó, a magyar sport szerető azt mondja, hát persze, ez a miénk.
Mindenki a sikert keresi, Amerikában is azt szeretik, amelyikben sikert.
Igen, de a 3x3-as kosarat néztem tegnap, lányokat, fiúkat, most láttam először ilyen meccset. valahogy nem éreztem az ország sportközvéleményem, hogy mindenki rágja a körmét, hogy most kijutnak az olimpiára, vagy nem. Nyilván ez is el kell teljen hosszabb idő, és kellene néhány eredményes csapat. 32-36 ugye az első aranycsapat. 52-56 a második aranycsapat. 2004-2008 a harmadik aranycsapat. Vannak olyan emlékeink, ami alapján a vízilabda, ha nyer 2-3 meccset a magyar válogatott, rögtön az ország fölkapja a fejét, és egy pillanatot megbocsájt 10-20 évet, ahogy gyengébbek voltak az eredmények, és újra azt mondja, hogy na, akkor most megint végre van egy sikeres csapatunk, akinek tudunk szurkolni, és nem, valószínűleg nem fogunk csalódni a végén.
És ugyanez van a fociban is, nem?
Ugyanez van a labdarúgásban.
Csak itt még lehet, hogy még kevesebb győzelem elegendő ahhoz, hogy ez a megbocsátás bekövetkezzen.
Hát kevesebb eredmény, mert győzelmek kellettek ahhoz, hogy kijussunk az EB-re, de hát azért az, hogy egy 32-es EB-re kijutunk, azért ez nem a magyar foci sztenderdje volt. Most ez egy eredmény, kevesebb...
24-es.
Bocsánat, 24-es, 32-es a VB.
Így van.
Jó, de 16-osra emelték 24-re. Ugye hát én hallottam olyan, itt a Gombánál, Leányfalon hallottam olyan két-három sör utáni olyan mondatot, hogy akkor leszünk biztosan az EB-n, a 48-as lesz.
Tehát, ehhez képest a fele is elég volt.
Ehhez képest a fele is elég volt, de benne vagyunk a felső felébe az európai futballnak. Szuper. Én azt látom, hogy persze, mert amit mondasz, egyesíti az országot, félre kerülnek ezek az acsarkodások, amit ugye a politikával kapcsolatos mindennapokban látunk. Lehet valaminek szurkolni egyformán, és örülünk, hogy lehet, akkor is, hogyha reálisan sportszempontból azt mondhatjuk, hogy nem a Puskásék, de a Flóriék, vagy a Törőjék, vagy a Détáriék is sokkal magasabb szintet tudtak, mint a mai csapat, mert azok 16-os világbajnokságokon voltak, mi pedig 24-es EB-nek örülünk, de nem számít, mert valaminek tudunk örülni.
Ezt mindenképpen fel akartam tenni ezt a kérdést, mert volt ez a Margit-szigeti Európa-bajnokság, amire abszolút esélyesként végül bronzérmesként zártatok, és onnan, ha jól emlékszem, és ebben javíts ki, hogyha mondjuk biztos nem monitoroztad az összes játékosodnak a nyilatkozatát, de ha jól emlékszem, akkor Kásás Tamás nyilatkozta az egyik meccs után, hogy ami megszokhatatlan és ami furcsa számukra, hogy amikor gólt kaptatok, akkor teljes csend uralkodott a Margit-szigeten, és ez sehol nincs így, mert ugye jó rész magyar szurkolók voltak, és ők nem örültek értelemszerűen annak, hogyha az ellenfél volt eredményes, hogy erre emlékszel, meg ez így megmaradt?
Olvastam én is, de megmondom őszintén, hogyha most azt kérdezed, hogy mit mondott Tamás az EB alatt után, akkor most nem ezt, lehet, hogy nem jutott volna eszembe semmi, hát azért 20 éve volt, olvastam, és igen, az a nagy némaság az nem segített abban, hogy egy kapott gól után a lelkesedésünk nőjön. És ez azért volt, mert olyan szinten gondolták, hogy mi verhetetlenek vagyunk, hogy nem értették, hogy egyáltalán gólt kapunk. Annak az EB-nek a legnagyobb nehézsége az időfaktor volt, hogy egy októberi olimpiai döntőt követően egy júniusi EB. Ez lehetett volna egy júliusi olimpia, és egy augusztusi EB, az a 3 hónap különbség, ami lehetett volna a 10-hez képest, mert itt 10 hónap volt csak az olimpia után. Hát nem volt az olimpia után időnk rendesen megünnepelni, nem volt rendesen időnk fölfogni, hogy mit csináltunk, felkészülni erre a budapesti EB-re, mert volt 3 hét felkészülésünk, és ez a csapat akkor játszott mindig jól, amikor 8 hetet tudott együtt dolgozni. Nyilván az ellenfelekre is ez volt, csak ők nem nyertek olimpiát Sydneyben. És az a természetes elvárás, hogy a 99-ben nyertünk EB-t, világkupát, 2000-ben nyertünk olimpiát és nemzetek Európa ligáját, majd 2001-ben Budapesten az EB, senki semmi, sem a szurkolók nem gondolták, hogy ez nem egy diadalittas győzelmi menet lesz. Nem az lett, mert volt 2 vereségünk, az első belefért, a második menet.
A szurkolói rovat perceit a Telenor hozta el nektek.
A magyar labdarúgó válogatottal szemben még nem akkorák az elvárások, mint a polosokkal szemben, de ha így játszanak, akkor ki tudja. A következő adásban majd természetesen szintén jelentkezik szurkolói rovatunk. Na, de akkor nézzük a torna trendjeit, mert azt ígértem, hogy nem nagyon beszélünk itt külön meccsekről, bárhogyha van olyan momentum, olyan jelenet, amit szívesen kiemelnétek, akkor azt szívesen fogadom bármikor. Van egyébként egyelőre olyan, itt most főleg pozitív értelemben gondolom, ami számotokra olyan, hogy arra tuti, hogy emlékezni fogtok még?
Fiola asztalborogatásán.
Nem, itt most tényleg a magyar válogatott
Tattat kivéve, mert ott természetesen rengeteg olyan jelenetet produkált a torna, ami felejthetetlen számunkra. Én mondok egyet, hát nyilván Siggója az olyan, amit még valószínűleg az összes Európa-bajnokságról készült összefoglalóba betesznek a következő 100 évben is, de azért voltak itt egyéb olyan érdekességek, amik miatt szerintem ez emlékezetes marad az az EB.
Nyilván, amit senki nem fog elfelejteni, az sajnos negatív Christian Eriksennek az esete, de azért említem, mert hogy mindezek ellenére kapcsolódik a pozitív rész is a dán csapat teljesítményéhez. Igaz, hogy még pont nélkül állnak, de ugye abban a csoportban 2-3 pontos is van, akár még csoport másodikok is lehetnek. És maga az a tény, hogy ugye ők ebben a csoportban, nem csak ők, az összes többi csapat azzal számolt, hogy na, a finneket megverjük, és akkor ezzel a 3 ponttal a zsákban 1 pontot még gyűjtünk valami, és akkor biztos további jutók vagyunk, akár a legjobb harmadik helyezettek között. És hogy ez nem sikerült nekik, nyilván így ezeket a pontokat máshol kell összegyűjteniük, most az utolsó fordulóban Oroszország ellen. Viszont az a tény, hiszen sokan azért a dán csapatot meglepetés csapatként is apostrofálták a tornát megelőzően, hogy kialakítottak 45 helyzetet a 2 mérkőzés alatt, ilyen lelki állapotban, plusz volt 12 kaput eltalál lövésük, ez azt jelenti, hogy támadásban Dánia nyújtotta eddig a legjobb mutatókat a torna alatt. Szóval minden esélye megvan, és szerintem mindenki hatványozott erővel is szurkol jelen pillanatban nekik, hogy Oroszország ellen akárki is harcolhatják a továbbjutást.
Ez így van. Tibi, neked akad olyan, amit azonkon felül, vagy azokon túl, amiket eddig említettünk?
Ennyire konkrét nem. Nekem a legnagyobb pozitívum ennek az EB-nek tényleg az, hogy nézők előtt zajlanak a meccsek. És oké, hogy Budapesten kívül nem telt ház előtt, de ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyire más így meccset nézni, hogy vannak szurkolói reakciók, hogy lehet olyan vágóképeket mutatni, hogy nem tudom, idióta ruhában ugrálnak emberek, vagy éppen
ritkán látható pólós sapka a horvátoknál, tehát
hogy... Igen, tehát hogy egyáltalán azt érzi az ember, hogy na ez az igazi foci, és ilyenkor érzi azt, hogy az elmúlt másfél év az mennyire más volt, és mennyire borzalmasan rossz volt.
Igen, ez jutott eszembe, hogy alábecsültük a hazai pálya szerepét itt ezelőtt az Európa-bajnokság előtt, mert én bevallom, keveset gondolkoztam azon, hogy mondjuk mit jelenthet. Most itt nyilván a dánokat ebből sajnos ki kell venni ebből a képletből az ismert okok miatt. Rájuk egészen más pszichés hatások gyakoroltak hatást itt a torna alatt, de egy olasz válogatottnak látjuk, hogy mennyit jelentett az Olimpico pluszban, a magyar válogatottnak a Puskás stadion. De még azt mondom, hogy jelenthetett volna akár Baku is a törököknek, ami most itt nyilván nem jelentett, de hogy szerintem ennek a hatását nem mértük föl kellő módon a torna előtt.
Például a berepülő sörös poharakat nem láttuk előre. Nem csak Magyarországon volt, de amúgy abszolút igaz, csak ez inkább szerintem a tévénézőnek adott nagyobb pluszt, vagy változtatta meg jobban, mint a játékos. Szerintem rájuk nem volt akkor a hatással, őket nem rázta
szerintem,
meg annyira.
Szerintem több mint egy év után, de... Én azt gondolom, hogy kellett, hogy legyen. Én például nekem ez most ilyen kis kedvenc témám, ez a rengeteg kihagyott 11-es is, hogy azért megtanultak úgy 11-est elvégezni az elmúlt években, hogy mindenfajta nézői nyomás, meg csöndben, hát azért az nézői nyomás nélkül és csöndben, tehát ez azért nagyon más szitu, nem? Rudi, azért gondolom, hogy nem tudom, rúgtál teljes csöndben 11-es életedben valaha?
Én végig csöndben voltam.
Nem ordítoztál közben? Milyen játékos?
Annyi mindent érintettetek. Ugye a 11-esek terén azért itt számításban a rengeteg mérkőzés és a koncentráció is, amit Tibi is említett, hogy azért nagyon fáradtak már a játékosok, és nem feltétlen hozzák minden esetben a legjobb döntéseket. Hogyha a szurkolókról beszélünk, akkor valószínűleg azért gondolta mindenki előzetesen, vagy nem mérte fel annak az esélyét, hogy milyen hatással lehetnek a szurkolók a mérkőzésekre, mert hogy ahhoz voltunk hozzászokva az elmúlt időszakban, hogy nincsenek szurkolók, és a statisztika is azt mutatta, hogy rengeteg csapat hazai mutatói elromlottak, és inkább az idegenbe játszó csapatok gyűjtötték be a pontokat a legtöbb esetben. És ez ugye most változni látszik. Amit még említettél, és mosolyogtam, hogy hát mennyit segít az olaszoknak a hazai pálya, hát egy olyan csapatnál, ami az elmúlt 30 mérkőzésén nem kapott ki, úgy néz ki, hogy nem befolyásoló tényező az, hogy milyen pályán játszanak, még akkor is, hogyha soha nem kaptak ki világbajnoki vagy Európa-bajnoki mérkőzésen Rómába. De különben pont őket akartam még ilyen pozitívumként említeni az előző topikhoz, mert maga az a tény, hogy ugye idén még gólt sem kaptak, és hogy történjen bármi náluk, azért volt rotáció is, 8 helyen változtattak a kezdőcsapaton.
És ott bejött az, amit Doma mondott, hogy azok a játékosok, milyen akik éhesen egyébként beszálltak, azok élesek voltak, bizonyítani akartak, elég csak Kéza játékát nézni például.
Igen, vagy bárkit, mert a végén már tényleg olyan játékosok is beálltak, akik második válogatottságukat, vagy 4 évesen kapuban bizonyítási lehetőséget kaptak.
Ez nem bizonyítási lehetőségnek, hívom, hanem gesztusnak.
Igen, hát 5 perc bizonyítási időt.
De az 5 perc alatt bármelyikünk állhatott volna. Nem tudom, hogy érte Velszi labdához abban az 5 percben, nem hogy kapura de nézett igen, volna.
Így érezték biztonságosnak.
De Sirigunak van egy kapott gól nélküli EB meccs.
Igen, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy arról beszélünk, hogy a top csapatok, top játékosai mennyire fáradtan játszanak. Na most ez alól kivétel Olaszország, aki meg tényleg eddig lehengerelt mindenkit bármilyen összeállításban, az is igaz természetesen, hogy nem a top elit csapataival játszottak. Hát,
hája a keneget, de azért még itt hadd tegyem hozzá kedven statisztikámat, hogy a 60 gólból eddig a 19 az Serie A játékos nevéhez kapcsolódik. Messze a legtöbb a top ligák közül. Hát ez csak kiderül valamikor, hogy melyik a legjobb bajnokság, nem?
Hát valamikor
nagyon,
kiderül.
Nagyon szeretném.
Pláne, ha megnézzük a kupa
nagyon
csapatok szereplését.
Nagyon szeretném osztani ezt az optimizmust, de ez az EB még nem kezdődött el a nagy csapatok számára. Ez a bajom ezzel.
És még nagyobbra nyílik az olló, azt akarod mondani?
Nem nagyon lesz olló, én attól félek, és hát az olaszok többet nem játszanak Rómában ezen az EB-n.
Ez így igaz.
Ami nekik sokat jelent, mert egyébként vissza az előző kérdésre, mondjuk a spanyolokat láthatóan megbénítja, hogy otthon játszanak. Tehát nyilván egész más pszichés helyzetből indultak neki ennek az EB-nek. Botrány hátán, kimaradó játékosok, miért vannak csak 24-en.
Jó, mondjuk azért Sevilla sem a legideálisabb hely labdarúgó mérkőzés rendezésére június második felében, azt gondolom. Tehát,
illetve hogy azon belül ez a Cartuja stadion, ami ilyen szép kockás, sárga-zöld mintás.
Igen, hát a város harmadik legjobb stadionja.
Szóval nyilván ez is, ezek is mind szerepet kell, hogy játszanak, de azért egyébként én azt gondolom, hogy ha most itt általánosságban nézünk, meg általános dolgokról beszélünk, az alapszínvonala a tornának szerintem jobb, mint amit vártunk. Ezután az egyébként nagyon-nagyon sűrű, nagyon terhes, borzasztóan nehezített szezon után. Vagy nem gondoljátok így?
Szerintem nagyon jól látszik, hogy akiktől egyéni villanásokat láttunk, tehát tényleg ilyen emlékezetes dolgokat, azok azért nem a legnagyobb csapatokban játszanak. Tehát akár megnézed Schick, mondjuk Jarmolenko gólját.
De Bruyne
nem játszott a végig a szezont, Lukaku meg egy év, tehát most róla szerintem őt nem érdemes
Kanté.
Ilyenekkel. De Kanté magához képest nem játszik jól, Kanté úgy játszik, mint mindig. Tehát nem voltak kiemelkedő meccsei ezen az EB-n eddig. Nem is biztos, hogy lesznek, de neki nem is kell, mert jó, egy átlagot hoz.
De most itt pörgetem végig, hogy melyik Chelsea játékosok léptek még pályára az Európa-bajnokságon. Hát, ha tudok mondani.
Zsíru csodálatos volt nyilván. Fantasztikusan nem csinált semmit a magyarok
ellen. Különben Zsorzsi nyolja.
Jó, egyébként ugye nagyon gyorsan átugrottátok ezt a témát, amit feladottam ezzel a szériával kapcsolatban, de egyébként van egy teóriám, hogy ez miért van így. És például itt Gosens esete, hogyha már itt kiemeltük meg azt, hogy az olasz válogatottban is a tegnapi meccsen 3 olyan játékos volt, aki mondjuk Bastoni már nem Atalanta játékos, de tololj azzal, hogy be tudott férni ebbe a csapatba, illetve Pessina a középpályán, aki a gólt is szerezte. Szóval olyan játékosok, vagy olyan edzők keze alatt játszottak ezek a játékosok az elmúlt egy évben, mint például Conte keze alatt Lukaku, vagy mondjuk itt Gasperinit lehet még ilyen szempontból kiemelni, vagy Simone Inzaghit, ugye itt például Immobile esetében, akik nagyon-nagyon jól megtalálták a helyüket ezeknek a futballistáknak, és nem innen érdemes közelíteni egy kicsit a kérdést, hogy azoknak a játékosoknak fog kijönni a lépés majd itt akár a fontosabb mérkőzéseken, akik egyébként a szezonban a maguk posztján a maguk feladatát nagyon jól oldották meg, és nagyjából valami ugyanilyen feladattal bízzák meg a válogatottban őket.
Pont ez a kulcskérdés szerintem, tehát hogy melyik poszton érzi jól magát egy játékos. Azért, hogyha egész évben nagyon jól érezte magát valahol, és onnan átkerül a válogatottba.
De itt pont előbb Lewandowski esetében szerintem ez az egyik probléma, hogy nagyon-nagyon más a feladata. Itt nem csak befejező csatárt kell játszani a lengyel válogatottban. Nyilván nehéz helyzetben van Szóza, mert nem tud mellé tenni ugyanúgy Gnabryt, meg Komant, meg azokat a játékosokat, akik egyébként a Bayern Münchenben kiszolgálják őt. De szerintem ez a kulcs. Tehát, hogy ha nagyjából ugyanazt a feladatot kell ellátni, amit egyébként a szezon során nagyon jól ellátott máshol.
Mint Fiola Attila?
Megfogtál, de azt mondtuk, hogy a magyar válogatottról itt nem beszélünk.
De tudod, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szériában, ahol nem tudtak, volt, aki tudott kiemelkedőt nyújtani, de mondjuk Európában nem tudtak kiemelkedőt nyújtani, a válogatott az fölhúzza ezeket a játékosokat. Nem ezt tudom, jelenti?
Nem tudom.
Tehát akkor
nem
ez pont azt, bizonyítja, hogy a szériá mégse olyan jó?
Jó. Ilyen hülyeséget.
Nem mondhatod, hogy mit szerettél volna kihozni ebből a témából.
Hát nem ezt.
Előre.
De semmiképpen nem ezt. Tehát ez egy nagyon rossz következtetés, amire itt végül jutottunk. Viszont, hogyha itt az edzőket nézzük, Mancinit dicsértük már, szerintem talán azért, hogyha most tök őszintén akarunk lenni, akkor Rossi nyugodtan nevezhető annak az edzőnek, aki a legtöbbet hozta ki a rendelkezésére álló keretből. De akkor, hát így van, de akkor a citromdíjat e tekintetben Günes kapja?
A törököktől szerintem mindenki többet várt az idei teljesítmény, nem a tavalyi, de az idei teljesítményük alapján. De hogy náluk is az volt az a probléma szerintem, hogy van egy nagyon erős mag, viszont ha utána kellene vészhelyzetben bárkit pályára küldeni, aki még tud egy icipicit segíteni, abban azért nem állnak annyira jól, ráadásul legfiatalabb, legrutintalanabb kerettel érkeztek.
Jó, de ezek a fiúk, ezek meghatározó klubok, meghatározó emberei. Tehát, hogy itt most, hogyha...
Na jó, de azért Günösre sem mondható az, hogy nem egy rutinos edző, vagy nem teljesített volna már más színpadokon is.
De akkor nem edzői probléma volt ott? Hanem valami fajta mentális fék, vagy mi? Mert a törökök azért szerintem messze a legnagyobb lebőgői ennek az Európa-bajnokságnak. Én bevallom, hogy nagyon sokkal többet vártam tőlük. Most nem azt mondom, hogy itt torna győzelmet, de az semmiképpen nem, hogy egy hetes gól különbséggel, nulla ponttal úgy esnek ki, hogy tényleg minden meccsükön azt érezted, főleg egyébként szerintem ez a tegnapi Svájc elleni első félidő volt egészen méltatlan.
Igen, de ha azt nézed, hogy szerintem a tegnapi mérkőzés egy ilyen adok-kapok volt, hogy nem is tudom, valami 40-valahány helyzet volt. Igen, és kaput állt a lövések terén is nagyon magas volt a szám. Szóval elővették a fegyvereket, és mindenki elkezdett össze-vissza lövöldözni, amiből a svájciak jöttek ki jobban. De ha megnézzük ezt a csoportot, nyilván az olaszok ellen senkinek nem volt esélye a számok alapján sem, meg utólag ezt már nagy nyugalommal ki tudjuk jelenteni. És a másik három csapat közül az ilyen 50-50%, ilyen kiki mérkőzésnek tűnt, és a velsziek ugye voltak azok, akik mindenki, vagy róluk mindenki azt gondolta, hogy hát azért ők nincsenek olyan jó formában, vesztegettek is mérkőzéseket, meg minden, de hogy ők meg megmutatják, mint ahogy 2016-ban is, hogy a tétmérkőzéseken azért össze tudják magukat szedni, és nem önmagukhoz képest tőlük sokkal többet kaptunk, mint bárki várt volna. Szóval persze így rosszul néz ki, hogy egy gólt szereztek csak nulla pont, de hogy ez benne volt ebbe a csoportban.
De akkor pont ezt vezessük vissza szerintem arra a mentális kérdésre, ami azért jellemezte szerintem a törököket. Itt a három meccset nézve az volt az ember érzése, mint hogyha ők is többet várnának maguktól, és már az olaszok ellen olyan idegeskedésbe ment át az, hogy semmi nem jön össze nekik, ami hát most lehet furcsa lenne azt mondani, hogy jellemző talán a törökökre, meg a görög-török a balkáni részre, hogy el tudják engedni így az egészet, hogyha nem jön össze, akkor kész, ők így kihátrálnak a dolog mögül. Ez volt az érzésem, hogy nem jött össze az olaszok ellen, ahol amúgy nem kellett volna összejönnie, de ők idegesek voltak már azon a meccsen is. Wales, ahogy Rudi is mondta, egyáltalán nem könnyű ellenfél, és ők ezen a két meccsen már lehet, hogy minimum 3 pontot vártak volna, és ez nem jött össze, innentől meg a mentális összeesés, az szerintem abszolút benne van, vagy indokolt.
Igen, hogyha itt maradunk ennél a megközelítésnél, a szövetségi kapitányi oldalról vizsgáljuk, akkor ugyanebbe a kalapba, amiben itt az előbb Günest ilyen óvatosan belehelyeztük, vagy az ő nevét legalábbis, hogyha nem is őt magát.
Belehelyezted.
Belehelyeztem, de hát azért nagyon nem tiltakoztatok ezzel ellen. Tiltakoztok, hogyha egy kicsit óvatosan oda lengetem a kalap fölé Gareth Southgate nevét is?
Nem feltétlenül. Én egy másik nevet lengetnék a kalap fölé, egy olyan csapatedzőjét, amelyik simán lehet, hogy elődöntőt fog játszani ezen az EB-n, és ez a holland válogatott, amelyik szerintem borzalmasan játszik, attól függetlenül, hogy két győzelme van. Taktikailag egészen katasztrófa, amit Frank de Boer művel ebben a csapattal, csak van egy olyan szerencséjük, hogy simán lehet, hogy úgy fognak járni, mint három éve az angolok a VB-n, hogy úgy mennek el a legjobb négyig, hogy nem találkoznak komoly ellenféllel. Tehát a csoportban nem, a nyolcad döntőben egy harmadik helyezettet fognak kapni, ha van egy kis szerencséjük, akkor nem a mi csoportunkból, és a negyed döntőben is egy csoport második fog szembe jönni, ahol bőven elég lesz ez, hogy majd Memphis Depay megoldja, meg Wijnaldum négy helyet fut, és egyszerre védekező és támadó középpályás, a védőknek pedig folyamatosan létszám hátrányban kell majd játszaniuk, de megoldják, mert De Vrij, De Ligt egyszerűen megoldja, de szerintem ez a holland válogatott, ez taktikailag egy katasztrófa.
Ezért is örülök, hogy te jöttél, Tibi, mert én még képtelen vagyok feldolgozni ezt, hogy ki kivel fog játszani. Tegnap tényleg őszintén este leültem, amikor vége volt a meccsnek, és elkezdtem itt számolgatni meg, hogy akkor most melyik csoportban ki van, de tudtam, hogyha te jössz, akkor
tisztulakép.
Igen, erre fényderül meg tisztulakép. Egyébként ugyanez a helyzet itt az olaszokkal kapcsolatban is azzal, hogy vagy az ukrán, vagy az osztrák válogatott lehet az ellenfél. Kettőnél már föl tudom dolgozni azért a dolgokat. Az azért egy viszonylag, legalábbis az eddigiek alapján egy viszonylag sima negyeddöntős helyet jelenthet az olaszok számára, bár ugye itt is az a helyzet, mint amit itt a hollandokkal kapcsolatban említettél, hogy nem tudjuk azt, hogy ha egy igazán komoly ellenfél jön szembe, akkor mi lesz ezzel a Mancini csapat?
Hát láttuk legutóbb mi volt, ugye? Portugália hogyan kezdett és hogyan fejezte be?
Azért három döntetlen így van a csoportban.
Azért ez talán jellemző.
Én attól félek egy kicsit az olaszoknál, hogy nehogy úgy kicsit átkapcsoljanak magukban, hogy most jönnek azok a meccsek, ahol bukni lehet. Tehát tök mindegy, lehet, hogy Ausztriával vagy Ukrajnával fognak játszani, sőt az egyikkel biztos, de ez az a meccs, ahol ha kikapsz, akkor vége van. Eddig nem voltak ilyen helyzetben ezek a játékosok az elmúlt 30 meccsükön gyakorlatilag, tehát 2016 óta nem volt ilyen meccse az olasz válogatottnak, aminek ekkora tétje volt, és azért láttunk már olyan olasz csapatot, ami ettől begörcsölt. Nyilván az elvárások hatalmasak Olaszországban, ott a sajtó már gyakorlatilag a nyakukba akasztotta az aranyérmet, kapott gól nélkül, 1000 perc óta fantasztikus játék, csak én ettől féltem őket, hogy ezeknek a játékosoknak a többsége, tehát mondjuk Bonucci-t, Chiellini-t, és mondjuk Jorginho-t leszámítva, nem igen volt még ilyen helyzetben.
Hát az a sajtó, amelyik mondjuk olyan 2010-es évek közepétől folyamatosan ütötte, vágta ezt a válogatottat. Mert ugye volt ez a VB-re nem kijutás, előtte azért néhány olyan leszereplés, ami nem tette boldoggá az olasz népet, úgyhogy a közhangulat borzasztóan ellene fordult, még egyébként ennek a kiváló sorozatnak ellenére is. Itt a másik nagy talány a tornán, az mindenképpen Spanyolország, több mint 6-os várható gólt produkálva, 6,1, hogyha jól tudom, a kettő meccsnek az összesített, erre rúgott egy gólt Spanyolország, és hát labdabirtoklást és egyéb tekintetben nézve ezt a spanyol csapatot meggyőző viszonylag ez a Luis Enrique csapat, és mondhatjuk, hogy tényleg csak a vége, csak a gól hiányzik, de hát azért most nincsen túl sok lehetőség arra, hogy bizonyítsák, hogy ők az ennél magasabb szintet képviselnek.
Pont ilyen magyaros ellenfelekkel találkoztak, tehát Svédország és Lengyelország sem a...
Na majd Szlovákia!
Pont ez a félelem, hogy Szlovákia ellen még inkább, amit az olaszokról mondtál, Tibi, hogy begörcsölnek ezek a játékosok.
És itt most már azért nyilván indokolt is a görcs 2-1 pontos mérkőzés után, 2 olyan 1 pontos meccs után, amit ők is úgy érezhetik, amikor lejöttek a pályára, ezt meg kellett volna nyernünk.
Azért nem feltétlenül érzem indokoltnak a görcsöt, mert Portugália ugyanígy állt 2016-ban.
Jó, de ők úgy léptek pályára, hogy tudták, hogy az X elég. Most ők is úgy fognak pályára lépni?
A spanyolok?
Igen, utolsó.
Hogy ne lenne elég? Így.
3 pont?
Egyáltalán nem biztos, hogy 3x-el tovább lehet menni.
Tibire nézek ilyenkor.
Hát már most ilyen, tehát azért jó eséllyel lesz legalább 3-4 pontos harmadik. És akkor már onnantól kezdve
igen,
csak egy
nullás, nullás gól különbsége, három ponttal szerintem nem lehet biztos abban, hogy tovább mész.
Hát egyáltalán nem. És a spanyolokkal szerintem egyébként az a baj, hogy pont ellentétes közhangulatból indultak neki ennek az EB-nek, mint az olaszok. Tehát iszonyatos negatív légkör lengi körül ezt az egész válogatottat, kezdve a helyszíncserétől, Luis Enrique döntéseig, ugye amit már mondtam, hogy Ramost kihagyta, eleve 24 játékost hozott el, amire szerintem egyszerűen nincs magyarázat, hogy ha 26-ot lehet, akkor nincs 26 futballista Spanyolországban. Elképesztő, akkor ugye Llorentét felvetették, hogy gyakorlatilag ő játszik jobb hátvédet, ami egy óriási pazarlás, rajta kívül nincs jobb hátvéd a keretben, és ehhez hozzájött az a kezdés a svédek ellen, amit...
És a Covid még előtte, bocsánat.
Igen, Busquets kiesése, ugye akkor ott a Llorentének a fals tesztje, tehát nagyon sok baj van, és már azon furcsált, vagy azt furcsáltam egy kicsit, már a második meccs előtt olyan írások jelentek meg, már nem tudom, hogy a Márka vagy az ASZ írta, sportpszichológusokkal beszélgettek arról, hogy mi baja van Moratának. Egy meccs után. Tehát ilyen hangulatban azért hazai pályára kimenni úgy, hogy muszáj nyerni, nem irigylem őket, és ennek a csapatnak, hát majd Busquets visszatérésre kíváncsi vagyok. Azért én nem vagyok a Busquets rajongói klubnak semmiféle tagja, meg pártolója, meg semmiese, de itt neki kell a hátára venni a csapatot, és neki kell vezérnek lenni, mert más nem alkalmas ebben a keretben erre.
Egyetértek. Az olaszokról ugye az a véleményem, hogy idén ugye a klubcsapatok is annyira borzalmasan szerepeltek, hogy ott mindenki ki van éhezve már arra, hogy legyen egy pici siker, és hogy persze a válogatottat mindig jó ütni, de hát most már 30 mérkőzés óta nem kapnak ki, akkor nyilván nem tehetünk.
Nehéz.
Igen, igen. Úgy nehéz fogást találni Mancini csapatán. A spanyolokkal kapcsolatosan különben a továbbjutásukat illetően nekem azért nincsenek még félelmeim, hogy csoportmérkőzésen láthatjuk, hogy bőven belefér, és van olyan, amikor nagyobb csapatok kicsit lazábban veszik a dolgokat, ha megnézzük a belgáknak az első fél idejét a dánok ellen, és a dánok lefociszták őket, és esélyük nem volt. Szóval mindenkinél van egy ilyen botlás. Azt viszont nem gondolnám, hogy a spanyoloknak hosszú távon van esélye előrefele játék és igazi gólszerző nélkül, és még ha a Morát legjobb formájában is van, és legjobb formájában találjuk, akkor is ő egyedül kevés lesz ahhoz, hogy megoldja Spanyolország problémáit.
Beszéljünk egy kicsit taktikai trendekről, mert azért az is egy viszonylag érdekes dolog ezen a tornán, hogy a megszokottnál sokkal több csapat használja ezt a három belső védős rendszert, amiről már nagyon sokszor hitték, mondták, írták azt, hogy ez egy kevésbé korszerű és nem annyira a foci haladásának megfelelő választás az edzők részéről. Ti mit gondoltok erről?
Valószínűleg azért, mert mindenki a támadó futballt szereti és a sok helyzetet. Az, hogy kivonunk valahonnan egy játékost és beállítjuk
csak
középre.
Csak három védő, helyet. Lehet,
ja, értem, igen, igen. De érdekes, az a jobb meg bal oldalon mégiscsak jobb hátvédők, bal hátvéd játszik mindenhol. Aztán hiába írják őket a középpályára. Azért nyilván ez egy biztonságosabb védekezést feltételez. Mióta ugye Conte megnyerte ezzel az angol bajnokságot, majd az olasz bajnokságot is ezzel a felfogással, azóta sokaknak kinyílt a szeme a taktikát illetően.
De az Atalanta például nagyon jó támadó focit játszik ilyen három
igen, 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 ettől függetlenül azt látom, hogy több válogatottnál is, nagy válogatottaknál is azt felmérték, hogy nincs nagy idő, nem áll nagy idő rendelkezésre a szövetségi kapitányoknak, hogy sokféle taktikát begyakoroljanak a válogatott játékosokkal, mert hogy nagyon keveset találkoznak velük. Így egy válogatottnál mi az alapfelfogás? Hát kapjunk kevés gólt, és ha kevés gólt kapunk, akkor majd, ahogy az elején említettünk, úgyis lesz egy-két sztárjátékosunk, aki majd eldönti a dolgokat. Ráadásul ne felejtsük el, hogy vannak olyan válogatottak, mint például a belga csapat, ahol két idősebb játékos is szerepel, már lassabban forduló játékos is a védelemben, nem engedhetik meg maguknak, hogyha eredményt akarnak elérni, hogy ne legyen mögöttük biztosító. Megnézhetjük pont a holland válogatottat, ahol ugyancsak Akéval, meg olyan fiúkkal középen, akikben azért van hiba, oda is kell a biztosíték. Szóval...
Te szereted ezt egyébként? Ezt háromvédős rendszert játékosként?
Na, játszottam ilyenben, úgyhogy...
De ez a nehezebb, nincsen, nem? Taktikailag?
Nem, ez a könnyebb, mert hogy úgy vagy vele, hogy még mindig van
valaki mindig segít.
Aki kisegít. Ráadásul...
Világos, csak két embernek a mozgását kell nézni. Háromnak kell összehangolni a mozgását belül, tehát hogy ott ők vannak összekötve, még egy két védős rendszernél azért...
Több kommunikációt igényel, ugye mert a legtöbb csapat egy csatárral játszik, nyilván, hogy a három ember közül kifogja mindig, hogy adják át egymásnak, így sokkal többet kell cserélni az embereket. És annyit szerettem volna még utolsó gondolatként hozzátenni, hogy azt sem szabad elfelejteni, hogy mérhetetlen sok mérkőzés volt, és tényleg fáradtabbak a játékosok, és ezt többször is említettük. Ez is szerintem szerepet játszik abban, hogy inkább a biztonságra, a hátul zártabb védekezésre helyezi több szakvezető is a hangsúlyt.
Ugye erre alapvetően ellenpélda lenne a svédeknek a 4-4-2-je, de talán alá is támasztja, hogy abban a 4-4-2-ben, például amit a svédek játszanak, egy emberre, Iszákra bízzák, hogy támadásban hozzon valamit. Viszont a 3-5-2-ben ez egyszerre logikus is, támadásban ugye például a három védőből egy be tud segíteni, például a szélsők Fiola gólja, többet tudnak támadásban szerepet vállalni, viszont egyúttal azért nem értem ezt, mert a 3-5-2-ben többet is kell futni. Tehát a szélsőknek mindenképpen, és pont egy ilyen sűrű szezon után nem értem, hogy mondjuk miért éppen a rengeteg futásra alapoz valaki, és hát a három védő közül, hogyha támadáshoz szeretnél te egyet hozzácsatolni, akkor nekik is mindenképpen többet kell abból vállalni.
A futás az nem feltétlen szerintem, mert ha elmegy az egyik oldali szélső hátvéd, hogy nyilván akkor a másik hátul tud maradni, biztosítani, szóval azért van lehetőség arra, hogy ezt ellensúlyozzák, és az, hogy a svédek 4-4-2-ben játszanak, persze, mert soha életükben nem játszottak másképp, ott nehéz lenne más valamit begyakorolni, hiszen évek óta ez a hadrend.
Roy Hodzónak köszönhetem. Aki meghonosította ezt a sosem látott taktikai felállást, és valószínűleg a következő 400 évben ez nem fog megváltozni.
Igen, viszont azért az is egy érdekes kérdés, hogy nagyon sok esetben azért is alkalmazzák én szerintem ezt a felállási formát, mert hogy a kluboknál is egyre több olyan van, még ugye itt akár a Real Madridot is idevéve, ahol teljesen atipikus volt korábban mondjuk ez a háromvédős hadrend, ahol ennek az alapjait elsajátította minden futballista, tehát ezt nyilván nem ezeknek a játékosoknak ezen a szinten nem leoktatni kell, hanem csak megmondani, hogy mi így szeretnénk játszani, és valóban, hogyha már itt választani kell, hogy a rizikósabb vagy a biztonságosabb opció közül választhatunk, akkor nyilván a biztonságosabb felé hajlik mindenki.
Hát szerintem ez a kulcs, hogy ebben a 8,5 perces felkészülésben, ami a válogatottaknak rendelkezésre állt az EB előtt, ha megnézzük, igazából két válogatott van, amelyik felállást változtatott az elmúlt időben, a lengyel és a török. Nézzük meg, hogy szerepelnek. Tehát tényleg Paulo Sousa megérkezett, és feltalálta a spanyol viaszt, amit hát láthatunk, hogy Lewandowski elől küzd szegényként, mint malac a jégen, és mögötte 40 méterrel a többiek szurkolnak neki, nagyjából így foglalható össze a lengyelek játéka. Jó, nyilván ez hozzájön, hogy Milik és Piontek kiesett, tehát igazából Szwederski meg Frankowski meg ilyenek jönnek be, akik hát azért a... nem ugyanazon az...
Tetszett, ahogyan kész, nem tudom, hogy csak a kedves nézők láthatták, hogy milyen grimasszal lejtetted ki ennek a két kiváló játékosnak.
Túl sok a másra hangzott. Szóval szerintem ez a lényeg, amit mondtál, Tibi, hogy itt már nem tanulunk új dolgokat. Ami a legjobban megy, ami be van égve a játékosba, amit az elején is mondtam, futni tudnak, tehát fizikai fáradtságról szerintem nem beszélhetünk ezeknél a gladiátoroknál, szellemileg viszont iszonyatosan fáradtak, és ehhez az kell, hogy nekik ne kelljen gondolkodni.
Hát illetve talán mondhatjuk azt, szerintem egy korábbi adásban ezt mondtuk, hogy talán most több idő van regenerációra, mint a klubszezonban bármikor. Tehát négy meccsnél összetette a kezét mindenki, hogyha ennyi időt elhetett el két meccs között. Viszont te mondtad itt az Európa-bajnokság előtt, hogy az egyik legérdekesebb projekt számodra Paulo Sousa és a lengyel válogatott. Ez egyelőre nem áll valóban nyerésre.
Abszolút nem. Sőt, csoda kéne, hogy nyerésre álljon. Ugye van egy-két olyan párharc, ami döntő lesz gyakorlatilag, a svéd-lengyel is egy ilyen lesz, de Sousa még mindig szerintem csak gondolkodik azon, hogy akkor mi legyen, mert ugye most nyilván nem csak az EB-ről szó lesz, hanem a folytatásról is, hogy ők a VB-selejtezőn mit találjanak ki, és hogyha Lewandowski egy ilyen EB-szereplés után azt mondja, hogy na jó, lehet inkább koncentrálok csak arra, hogy Bayern, meg hogy következő aranycipő, meg aranylabda, akkor óriási gondban vannak, ugye. Próbálják Lewandowski köré építeni, csak túlságosan Lewandowski köré épül, nincsen senki mellette, aki segítene, és amikor Lewandowskitól olyanokat látunk, hogy a vonal mellett valahol a félpálya sarkában kéri el a labdát, akkor már látod, hogy ez nem az, amit keresnek a lengyelek. Így meg, hogy nincsen, aki kiszolgálja.
Én rettenetesen sajnálom őt egyébként, tehát tényleg ez, amiket mondtál is, hogy a sarokban küzd szerencsétlen, és pontosan tudja mindenki, hogy innentől egy opció van, hogy ő onnan a sarokból elindul, és mindenkit kicselez és gólt lő, mert egyszerűen nincs kinek passzolni, mert az többiek a félpályán vannak.
Egy csúcsdöntő szezon után.
Igen, tehát mit csináljon még ez a szerencsétlen ember, de tényleg, tehát élete szezonja, és megkoronázza egy ilyennel, hogy tényleg a...
Ez nem tudom, milyen anyagból készülő korona.
Hát, én tudom, csak nem fogom kimondani. Tehát, hogy szegényként tényleg most a belét kiküzdi még a helyet, hogy egy kicsit feltöltődhetne, és akkor hazamegy, nem tudom, egy ponttal, és nyilván esélye nincs arra,
azt a spanyolok elég ellen szerezték. Tehát,
igen.
De ezért szemet szúró, nem, hogy Marco Rossi meg mennyit hozzátesz a csapatának, hát a teljesítményéhez, amíg van egy-két szakvezető, nyilván, aki nem feltétlen hozza a legjobb megoldásokat, döntéseket.
Egy dolog van, amit nagyon gonosz módon nem írtam meg nektek, hogy miről szeretnék beszélni, mert kíváncsi vagyok az őszinte reakciótokra, és nem akartam, hogy erre most így külön készüljetek, hogy itt nagyon sokszor elhangzott az a 2016-os magyar EB szereplés kapcsán is, meg több kis válogatott kapcsán is, hogy na majd itt az Európa-bajnokságon megmutathatja magát egy játékos, felhívhatja magára a figyelmet. Kicsit utána gondolva a kérdésnek, hadd tegyem már föl nektek azt, hogy az Instat és a Wisecout korában szükség van-e arra, hogy valaki a legmagasabb szinten pályára lépjen és ott megmutassa magát, amikor a szerb másodosztály mérkőzéseiről az összes fejelését, mit tudom én, Goran Krikicsnek meg tudja nézni az a játékos ügynök, az az edző, az a szakmai igazgató, aki esetleg profilra valamilyen futballistát keres. Tehát valóban létezik még ilyen, hogy hú, de ügyes ez a Dumfries, úgyhogy akkor most érte fogunk ajánlatot tenni?
Szerintem igen, mert nyilván a legtöbb játékos megfigyelő arra kíváncsi, hogy élesben nagy csapatok ellen mire képesek ezek a labdarúgók, és ha veszik mondjuk Kleinheisler példáját, aki 90%-os passzhatékonyság mellett nyert 8 párharcot, és tényleg olyan produktumot nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy ezen a szinten is kimagasló.
De van még ilyen, akkor... hogy egy meccsel eladod magad valahova? Szerintem ez azért már egy kicsit kiveszett a fontos.
De pont nem, ez a lényeg, hogy mekkora a tétje annak a meccsnek. Tehát megnézheted a szerb másodosztályból az összes jelenetet, hogyha te nagy csapathoz akarod leigazolni azt a játékost, akkor arról nem lesz bizonyítékot, hogy 67 ezer ember előtt.
Nem, egy meccs nem dönt, de azért egy ilyen mérkőzés szerintem sokat tud alatban nyomni. Hogy amikor eddig azt mondja, hogy ki az a Kleinheisler? Ja, értem, aha, ott játszik. Csak... De most már meg fogják nézni, és most már azt fogja mondani, akkor nézzük meg egy kicsit jobban a mutatóit, nézzük ott meg még két mérkőzését, nézzük meg most a németek ellen.
Igen, csak tehát ez helyettesíti azt például, hogy Ferguson könyvében lehetett olvasni, hogy itt lehet, hogy sokakat meglepett annak idején, amikor De Gea-t leigazolta, de azért De Gea-t egy éven keresztül nézték előtte a saját környezetében, hogy viselkedik a barátaival, a családjával, hogy jár edzésre, stb. Tehát én erre gondolok, hogy ezek azért nem ilyen adhok döntések, hogy fú, milyen nagy gólt rúgott, milyen jó ballába van ennek a gyereknek, igazoljuk le.
Na jó, de az egy Atletico Madridnak a kapusa nyilván sokkal jobban képbe van, mint mondjuk egy magyar labdarúgó, vagy egy kisebb nemzetnek a játékosa. Vagy
nyilván az Atletico Madrid kapusa nem véletlenül került az Atletico Madridhoz. Tehát hogy itt ilyen tyúktojás problémát érzek a dologban. Tibi, nem szólaltál
szerintem...
még meg.
Szerintem ezek arra jók, ezek az EB meccsek, tényleg, amit Rudi is mondta, hogy komoly szintű, komoly stressz helyzettel járó, fontos, jó csapat elleni meccsen meg lehet nézni, tehát hogyha a szerb másodosztályban valaki csodálatos számokat produkál, és rúg 60 gólt, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy még akár egy spanyol első osztályban is megállná a helyét. Erre nyilván nem alkalmas egy EB, de arra igen, hogy mondjuk egy Dumfries, aki azért egy elég jó csapatban játszik, tehát nem a legtetején a világnak, de mondjuk egy olyan csapatban, ahonnan el szoktak vinni játékosokat a top csapatok. Arra viszont jó, hogy megerősítsék a döntésükben mondjuk egy Evertont, egy Intert, akiket lehetett hallani vele kapcsolatban, hogy igen, igen, ez a srác, ez tud ilyet, és igenis egy EB meccsen is hazai pályán sem görcsöl be, hanem tud váratlant húzni akkor is, ha 40 meccset játszott. Erre lehetett egy
és szinte... És akkor is, ha az Evertonba igazol. Szegény.
Igen, igen, tehát hogy az Everton hogy vesz játékost, úgyhogy nincs edzője, az most abban nem menjünk bele, de erre biztos, hogy jó. Kleinheislerre is lehet, hogy felfigyelnek most, hogy Rudi példájánál maradjunk, de ő három szintet nem fog ugrani ezután az EB után. Tehát az eszékből lehet, hogy most hasamra ütök, egy Augsburg azt mondja, hogy igen, ez a srác, ez tud a mi szintünkön játszani, mert láttuk a franciák ellen, hogy 8 párharcot nyert, stb. De nyilván a Real Madrid nem fogja elvinni Kleinheislert ettől még. Az lehet, hogy bekerül mondjuk a Bundesliga, nem tudom, középcsapatainak a noteszébe, ahol már lehet, hogy régóta ott van, csak most mellé raktak még egy jelet, hogy igen, egy EB meccsen is jó volt.
Na és akkor csavarok egyet a kérdésen, és akkor odaérkezünk, amit már egyébként küldtünk is, hogy vannak olyan játékosok, akik válogatott szinten tudják bizonyítani elég sokszor, itt most például Jarmolenkót vagy Pogbát kiemelve, hogy a klubjukban, de én egyébként most egy olyan játékost mondanék, aki nem is játszik ezen az Európa-bajnokságon, Mitrovic, aki a Fulhamben nagyon rossz időszakot produkált itt a Premier League évadban, a válogatottban meg többször bizonyította, hogy azért őt még leírni nem kell. Szóval, hogy ilyen létezik-e, és itt már szerintem sokkal közelebb járunk a megoldáshoz, hogy másképp használja, másképp nyúl egy-egy szövetségi kapitány a klubedzőhöz képest a futballistához, és azzal bizonyítja, hogy bizony, ezeknek a részfeladatoknak a megoldására ő nem csak hogy alkalmas, hanem egészen kiváló rá.
Pont te mondtad előbb a példát Lewandowskival kapcsolatosan, nyilván teljesen más egy olyan csapatba játszani, ahol 80%-ában a mérkőzésnek végig támadsz, és ott van mögötted egy Müller, aki évek óta a legtöbb gólpaszt adja, ott van egy Zani, egy Gnabry, egy Coman, bárki, aki ki tud szolgálni, és megdöntöd Gerd Müllernek a rekordját, vagy elmész egy olyan csapatba játszani, ahhoz amiben inkább védekeznek, és neked is ugye be kell segíteni hátra, említhetnénk különben Szalai esetét is, nyilván nem összehasonlítva a Lewandowski mutatóival, de neki is az, hogy 95 percen keresztül a saját térfelén kell embertől emberig futni és párharcokat nyerni. Esélye nincs arra, hogy megközelítse az ellenfél 16-osát, ez nyilván egy teljesen más felfogást és hozzáállást igényel ahhoz, hogy te jó számokat produkáljál. Szóval ez egy nagyon nagy különbség tud lenni, mondjuk Pogbát, ha pont megnézzük ellenünk, mondjuk szerintem egyáltalán nem játszott jól, sőt, de ez lehet a különbség, hogy teljesen más a feladat, teljesen más egy válogatottnak a megítélése, az elhelyezkedése a világ futballjában, és ez adhatja a különbségeket.
De például arra jó lehet egyébként, most Szalait említettem, nekem Sallai Roland jutott eszembe, aki azért a Freiburgban egészen más szerepkörben futballozik, és bizony a komolyabb Bundesliga csapatok, a Freiburgnál is komolyabbak, mondjuk azt mondhatják, hogy igen, a Freiburgban láttuk, hogy azért nagyon jó szezonja volt, de meg tudja oldani azt is, hogyha egészen más szerepkörben, mert megvan a játék intelligenciája, megvan a lendülete. Szerintem ő például egy nagy nyertese lehet ennek az EB-nek magyar szempontból.
Tudod, ki jutott meg eszembe, bocsánat, nekem mondjuk Van Aanholtnak a szerepe, aki ugye a Crystal Palace-szal védekezik egész évben tulajdonképpen. És
már amikor. Nem is játszik a helyén.
Igen, igen, igen. És itt meg azért meg tudja mutatni, hogy igen, azért van benne támadó potenciál is, hogy tudja segíteni a támadásokat.
Wijnaldum szerepe ebben még például igen. Szerintem kiemelendő, aki igen, abszolút. Ugye abszolút egy ilyen fegyelmezett középpályás játszott viszonylag kötött szerepkörrel a Liverpoolban, most pedig itt azért gyakorlatilag karmesterként viselkedik a holland válogatottban, és látszik, hogy nem is rosszul neki a szerep.
Igen. Igen, ő valószínűleg azért hajt, hogy a Barcelona vezetői még jobban verjék a fejüket a falból. Na, erről sikerült lemaradnunk.
Nem akarom beléd szúrni a tüskét, de pont ezt mondtam. Tehát, hogyha egy játékos...
Már ezzel a mondattam.
Nem beszéltétek meg előre, hogy mik lesznek a témák?
Így is van most.
Ha egy játékos játszik egy gyenge klubcsapatban, és mondjuk ott... kiemelkedik.
Na, mindegy, próbáld meg.
Már innen már nem jössz ki belőle jó szerintem.
De ha ezek után egy olasz nevet mondasz, abból verekedés lesz szerintem.
Könnyen lehet.
Már most elvesztem a gondolatmenetben.
Közelebb ültem. Na, valaki még akar ehhez egy jobb végszót ehhez a műsorhoz, vagy lezárhatom, mit mondtok? Lezárhatom. Na hát akkor nagyon szépen köszönjük, láthatok, hogy egy új helyszínről jelentkeztünk ma, ami lehetővé tette azt, hogy négyen is tudjunk beszélgetni itt az Európa-bajnoki torna alatt. Ezen a héten, hogyha minden a terveink szerint alakul, ezt nektek is a figyelmetekbe ajánlom, még további két műsorral is jelentkezünk, úgyhogy azokat is érdemes lesz majd egészen biztosan meghallgatni, illetve következő hétfőn megint egy ilyen kibeszélő adással, megint két vendéggel fogjuk elmondani azt, hogy mi mit láttunk eddig érdekesnek a most zajló Európa-bajnokságról. A mostani meghallgatást köszönjük, iratkozzatok fel minden lehetséges felületen a műsorainkra, legyen szó akár a Spotify-ról, a Google Podcast-ról, az iTunes-ról, vagy netán a YouTube-ról, úgyhogy várunk és számítunk a figyelmetekre a következőkben is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.